Ma gondolatébresztésként hoztam egy ige szakaszt Márk evangélium a 6. részének 7. versétől. Az apostolok kiküldéséről szól ez az ige szakasz. Majd magához szólítva a 12-t, és kezdi őket kiküldeni kettőnként, és adanéki hatalmat a tisztátalan lelkeken. És megparancsolá nekik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálcán kívül, se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben, hanem kössék meg sarut, de két ruhát ne öltsenek. És mondanékik, ahol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, amíg tovább mentek onnét. Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén verjétek le a port a lábaitokról, bizonságul ő ellenük. Bizony mondom néktek, Szodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. Kimenvén azért prédikálják vala, hogy térjenek meg, és sok ördögöt űznek valaki, és olajjal sok beteget megkennek, és meggyógyítanak vala. Ez az ige szakasz úgy kezdődik, hogy magához szólítá a 12 tanítványt, és akkor ad egy feladatot a számukra, akkor küldi ki őket, azért, hogy menjenek el, prédikáljanak, betegeket gyógyítsanak. Tehát első lépés az, hogy azt tudja kiküldeni, aki először ő hozzá közel megy, akit meg tud szólítani. És itt sokszor elgondolkoztam azon, hogy olyan kevesen tudjuk, hogy mi az elhívásunk, mi a feladatunk. Hogy először jó lenne azt végig gondolni, hogy vajon nem távolodtunk-e el az Úrtól, vajon meghalljuk-e azt, hogyha ő szólni akar, hogyha ő mondani akarja, hogy mit tegyünk, mi a feladatunk. Tehát, hogyha valaki keresi az útját, az első lépés az, hogy azt vizsgálja meg, hogy valóban olyan-e még az élettel, mint amikor újjászületett, mint amikor teljes bizalommal az egész életét letette az Úr kezébe, amikor mindent a kezébe adott, és kérte, hogy irányítsa, vezesse Krisztus. Hogyha nem tudjuk, hogy mi a feladatunk, akkor elsőként ezt érdemes végig gondolni, hogy elég közele vagyok hozzá, hogy megszólítson, hogy el tudja mondani, hogy mit tegyek. És kezdte őket kiküldeni kettőnként. És először ezen a kettes számon gondolkodtam el, hogy tanúbizonyság száma a kettő. Tehát amikor megvádoltak valakit, akkor két tanút kellett hívni, akik vagy igazolták a bűnösségét, vagy ártatlanságát igazolták az illetőnek. És szerintem a két kettős szám, hogy kettesével küldte ki Krisztus a tanítványokat, ez is arra utal, hogy legyenek az ő tanúi, vigyék el a népnek, tegyenek bizonyságot róla, hogy valóban ő a messiás, hiszen ők találkoztak vele, ők megismerték, látták a messiási csodákat, hallgatták a tanításaikat. Tehát ők azok, akik tanúskodhatnak róla, hogy valóban Jesua a messiás. Ő az, aki szabadít, hiszen látták a betegek gyógyítását, látták halott feltámasztását, a leprások gyógyítását, tehát ők valóban tanúként tudtak bizonyságot tenni a népnek. Prédikálhatták, hogy térjenek meg, hogy valóban ő az, aki eljött, akit vártak, és ők azok, akik feladatot kaptak, hogy betegeket gyógyítsanak, ahogy a 13. versben szól, de erről majd egy kicsit később beszélnék. Tehát a kettő az a tanúbizonyság száma. Azért kettesével, hogy tényleg tanúskodhassanak Krisztusról. És az ő feladatuk a betegek gyógyítása is volt, amit nem saját erővel végeztek, hanem itt azt olvasom a 13. versszakban, hogy olajjal kenték meg. Tehát Tehát felhatalmazta őket Krisztus, ő adott hatalmat arra, és ők erről is tettek tanúbizonyságot az embereknek, hogy van, aki hatalmat adhat, hogy gyógyítsanak. Tehát nem a saját erejükből teszik ezt, hanem az Úrról tesznek bizonyságot ezzel is. És az olajvivés, olajjal gyógyították a beteget, ez is utal arra, hogy nem ők, nem az ő hitük, nem az ő szavukra történtek ezek a gyógyulások, hanem azzal az olajjal, amit valószínű, hogy Jézus adhatott a számukra. Kettesével mentek, és parancsolt nekik néhány útmutatót adott nekik, hogy mit vigyenek, illetve mit ne vigyenek magukkal. És egyedül az, amit magukkal vihetnek, az egy pálca, egy bot, ami a vándorláshoz nagy segítség lehet, hiszen aki szokott kirándulni, az általában szeret, ha elfárad, egy botra támaszkodni, vagy hogyha meginog, akkor segít, hogy valamivel megtámaszkodhasson. Tehát a bot is egy jelkép, és megnéztem, hogy vajon a bot mit jelent, hogy a botnak van-e valami jelentése, és a bot a hit és bizalomnak a jelképe. Tehát egyedül, amit magukkal vihettek, az a hit, a bizalom. Tehát teljes hittel, teljes bizalommal támaszkodjanak az Úrra. Tehát nem maguk mennek, nem a saját erejükkel, nem a saját okosságukkal prédikáljanak, nem a saját lelkükkel, szellemükkel gyógyítsanak, hanem egyedül támaszkodjanak teljes mértékben az Úrra. És mi az, amit ne vigyenek magukkal? Ne vigyenek kenyeret. És aztán egy kicsit úgy elcsodálkoztam, hogy egy kenyeret miért ne vigyenek. De hogyha a kenyérre arra gondolunk, hogy szellemi táplálék is, akkor ne vigyünk magunkkal régen megtörtént szellemi megtapasztalásokat. Régen, amikor másik gyülekezetbe jártam, ott a bizonyságtétel általában mindig arról szólt, hogy ki hogyan tért meg. És általában arról, hogy most mi van vele, most milyen bizonysága van, nagyon kevés ember tudott ilyen bizonyságot mondani. És itt arra gondoltam, hogy ha kenyeret ne vigyél magaddal, ne vidd a régi bizonyságaidat, hanem figyelj teljes mértékben az Úrra, és amit akkor ad szellemi táplálékot, üzenetet, azt ad, azt vidd bizonyságul, és ne táplálkozzál, ne próbáld bespájzolni régi kenyerekkel, régi útravalókkal, igékkel, amit bármikor elő lehet venni, bármikor lehet róla beszélni, hanem azt mondd meg, hogy most, ma, hogy vezet az Úr, hiszen ez ad üzenetet a körülötted levők számára. És a következő, hogy ne vigyel táskát, meg pénzt az övükben. Ne biztosítsák be magukat a tanítványok, hogy bármikor bárkit megvegyenek, vagy bárhogy ők megvehetők legyenek. Tehát ez a teljes odaszánás, teljes átadást jelenti számomra az, hogy ne vigyenek pénzt magukkal. És egy kicsit arra gondoltam, hogy a ruhát ugye egy öv fogja össze, és hogyha felruháztak régen, tehát hogyha régen a papokat ruházták fel, tehát hogyha annak az is lehet egy jelképe, hogyha valaki egy elhívást kap, akkor kap egy ruhát, és az pedig ne olyan övvel fogja össze, amiben pénz van, amivel megvehető bármi. Tehát legyen teljesen szabad ezektől a dolgoktól, és teljesen bízza az életét Krisztusra. És kössenek sarut. Az Efézus levél 6. részének van az, hogy hogyan kell felöltözni, és ott a sarut a békesség evangéliumának készségét jelenti. Tehát legyen kész hirdetni bármikor, bárkinek, akihez az Úr vezeti az evangéliumot. Bárkihez, akihez vezeti, menjen fáradatlanul, és vigye az üzenetet. és két ruhát ne öltsél magadra, vagy ne vigyél csere ruhát, tehát amit az Úrtól kapsz feladatot, azt tölts be, ne vegyél fel magadra más ruhát, ne próbálj másnak mutatkozni, hanem fogadd el, és csak azt az egy ruhát vidd magaddal. És utána Jesua adja a további tanácsokat, hogy ahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, míg onnan tovább nem mentek. Ez számomra azt jelenti, hogyha egy házban helyet kapsz, hogy itt van a feladatod, akkor ne nézeges más helyekre, ne nézeges más lehetőségekre, hogy ott esetleg jobb vendéglátásban részesülhetnek, hogyha abban a házba térnek meg. Nem, maradj abban, amíg abban a városban vagy, ahol helyet kaptál először, ahol befogadtak, és ne kacsingass jobb lehetőségek után. És ha meg nem fogadják be, akkor menj ki, és verd le a port a lábadról, bizonságul ő ellenük. A por a gyász és a vigasztalhatatlanság jelképe, és hogy verd le a lábadról, verd le a sarudról a port, az számomra most egy olyan jelentést adott, hogy arról bizonság, hogy én kész voltam hirdetni, vagy kész volt hirdetni az evangéliumot, odament, nem fogadták be, akkor el kell engednem, hogyha esetleg ő elveszik, akkor az nem az én felelősségem, hiszen én betöltöttem azt a feladatot, amit meg kellett tennem, oda mentem, mondtam az üzenetet, mondtam a bizonságot, és ha ő nem hallgat meg, az illető, akkor ne terheljen az ő elveszettsége, ne terheljen a gyász, hogy ő elveszik. Tehát verjem le a port, az számomra azt jelenti, hogy engedjem el, és ne tartson fogva. És kimentek, prédikáltak. Tehát az ő feladatuk az volt, hogy tanúk legyenek, hogy hirdessék a népnek azt, hogy térjenek meg. Olajjal kenjék a betegeket, gyógyítsák a lelkeket. És azt hiszem, hogy nekünk is hasonló feladatunk van, legyünk tanúk ott, ahol vagyunk. No, de mit jelent ma kettő tanú? Mert ugye nem kettesével járunk, ugyan vannak olyan egyházak, ahol kettesével járnak, de most szerintem már nincs szerepe a kettő, hogy ketten járjunk, hiszen az én lelkem, az én szellemem és a Szent Szellem együttesen tesz bizonyságot rajtam keresztül. Tehát az, hogy nekem van egy bizonyságom, hogy megéltem valamit, hogy megtapasztaltam, hogy léptem egyet, az nem az én érdemem, hanem a Szent Szellem vezetett el oda, és ez a Szent Szellem és az én szellemem együtt tesz bizonyságot. És valahogy szerintem így kellene ma tanúknak lennünk.
Néhány gondolatot szerettem volna hozzáfűzni. Éppen ma olvastam az apostolok cselekedeteinek a vége felé, 19. fejezetben, hogy pontosan erről, amiről beszélt, hogy mi a következménye annak, hogyha nem úgy történik a kiküldés, ahogy ezt fölé olvastad. Tehát, hogyha nem Jesua küld ki, hanem emberek a Jesua nevét használják, valójában fölépítik saját maguknak a szolgálatukat, és ez a 19. fejezetben van, Apcsel 19, mikor Pál Efézusban van, 13-tól. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni, azokra, akikben gonosz lelkek valának, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál. Valának pedig némelyek és kívánnak egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt mivelik vala. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, a Jézust ismerem, páról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rejájok ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket hatalmat vőn rajtuk, annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. Tehát egy érdekes történet, ami pont arról szól, hogy ők ugye nem ismerték Jesuát, hanem már eleve benne voltak egy ilyenfajta szolgálatba, hogy ők ismertek bizonyos alapszabályokat a szellem világból, tudták, hogy ez hogy működik. Gondolom, hogy bőven benne volt a pogány népeknek a szokásait is így ellesték, és hirtelen megjelenik egy Pál a városukba, és azt látják, hogy ő ugyanezt sokkal profibban csinálja, illetve Pálnak valóban a krisztusi szellem az, aki valóságosan meggyógyítja az embereket, és igazi szabadulások vannak, és gondolják, hogy akkor csak ezt a nevet kell használni, ugyanúgy, mint eddig más bálványoknak a nevét, és akkor ugyanúgy még jobban fogják űzni az ipart, aztán pont ellenkezőleg sül el a dolog, nagyon gúnyosan, és mikor kiszól, hogy én ismerem Jézust, ismerem Pált, ti kicsodák vagytok, tehát nem voltak betakarva végül is, tehát Krisztus által nem volt betakarásuk, mert ők nem megtért, nem újjászületett emberek voltak, hanem jogtalanul használták ezt a szent nevet. És hasonló történet van az új szövetségben, ami úgy tűnik, hogy kicsit ellentmond ennek, amikor jelzik Jesuának a tanítványai, vannak, akik a nevedben prédikálnak és üznek ördögöket, stb. És azt mondja, hogy ne bántsd őket, mert aki nincs ellenünk, az velünk van. És gondolom, hogy ez egy másik eset lehet, hogy ők valójában ugyanott voltak a sokasságban, valóban hallották Jézust ugyanúgy, csak nem tartoztak a 12 közé. Attól meg őnekik is volt joguk cselekedni mindezeket. Itt más eset van, itt arról van szó, amikor valaki hirtelen meglát egy jó lehetőséget, érdemes csatlakozni ehhez vagy ahhoz a csapathoz, egyházhoz, névhez is használni, mint egy varázseszközt. És úgy látom, hogy valójában tehát érdekből csinálták, pont az ellen tettek, amit Jesua felszólított, hogy ne vigyél magaddal semmit, ahogy elmondtad a kenyeret, bár a kenyérnek valóban az a mélyebb értelmezése engem is megfogott, amit elmagyaráztál, hogy nem csak arról van szó, hogy pénzt meg anyagiakat nem viszünk, és hát elég nehéz kérdés valóban, és nekem is sokszor, nagyon sokszor eszembe jut, és sokszor ezért is blokkol le akár a szolgálat, hogy jönnek helyzetek, amikor tudom, hogy lehetne most ezt vagy azt vagy amazt mondani, szolgálni valaki felé, és úgy érzem, hogy most nem biztos, hogy annyira rendezett a helyzetem most Krisztussal, hogy ebbe belevághatok. Most amikor ilyeneket olvasok, aztán pláne inkább elveszi az embernek a kedvét, hogy nem szívesen rohan el mesztelenül, hogy a mesztelenség az, hogy az a hamis ruha is, ami rajtad volt, meg azt is leveszi rólad, és meglátják, hogy ki vagy. Tehát teljesen elhívástalanul mész tovább, és megfosztva mindentől. Ezért nagyon fontos tényleg, amit Ági is elmondtál, hogy az életnek a teljes átadása lényegében, tehát csak a pálca, a hit, a kenyér, ami folyamatosan új, mondhatnám, hogy nekünk is meg kell élni a mannát a pusztába. Nem kell két mannát venni, amikor csak egyet mondott Isten, tehát ne gyűjtsünk, majd megadja az akkori mannát, amikor kell. Ez úgy látom, hogy ezzel a történettel is teljesen összecseng, és tehát nem kell félni attól, hogy most lesz, vagy nem lesz. Én úgy érzem, hogy nagyon sokszor az ige is, ezek a történetek akár egy félelmet kelthetnek, hogy hát én sose vagyok tiszta, sose vagyok krisztusi, teljes mértékben legalábbis, és akkor el sem merünk indulni. Tehát valóban el kell kérni Istentől, hogy hoppá, most én milyen utakon jártam. Lehet, hogy annyira poros a lábam meg a kezem, hogy most tényleg ne nyúljak a Bibliához, mert összekoszolom, ne nyúljak a másikhoz, mert most éppenséggel nem ő küldött ki, nehogy letépje akár azt a ruhát, amit tényleg Krisztustól kaptam, de rosszkor használtam, mert tisztátlanak voltak a kezeim. Tehát itt mindig a tisztaságnak, hogy valóban csak az a por tapadjon ránk, amiről mi nem tehetünk, hanem a szolgálati útunkon levő por. És talán ezt is sokszor egy kicsit a vallásosan fogjuk föl, hogy érezzük, hogy na most egy kicsit ferde utakon jártam, most nem vagyok alkalmas a szolgálatra, és akkor azt képzeljük, hogy most olyan nagy, látványos tisztálkodásokat, meg böjtölést, meg rituális dolgokat kell elvégezni, ami órákig vagy napokig tart, mint ahogy a szokás az ünnepeknél. Így azt így tudni kell, hogy mi bármikor elővehetők vagyunk, tehát a mi templomunk szellemi templomban nincs idő, tehát hogyha Isten hív, akkor mint egy tűzoltó, amikor csörög a harang, akkor elkapja a rudat, lecsúszik rajta, tehát azonnal fölébred, fölöltözik. Tehát lehet, hogy valóban egy olyan szolgálatról van szó, ahol úrani kell, és nem arról van szó, hogy most akkor elvonulok 10 napig, nem eszek semmit, hogy méltó legyek a szolgálathoz, mert addigra az az ember lehet, hogy már meghalt szellembe, mert neki akkor kellett volna segíteni egy ilyen vészhelyzetben. Tehát tudnunk kell félredobni a hétköznapi dolgainkat, és lehet, hogy mi alkalmasak vagyunk akár egy perc után, hogy szolgáljunk. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ezek ilyen nagyon hiper-szuper tisztálkodásokba el kell menni a uszodába, bemerítkezni tetőtől talpig. Tehát nem erről van szó, hanem itt egy szellemben egy helyreállás, ami nem biztos, hogy annyi időt vesz igénybe, hogy ezt mi emberileg fölfogjuk.